Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Már a műhold képeken is látni a London méretű jéghegyet, ami leszakadta az Antarktiszról. Teljesen megváltozik a sokat mobilozó gyerekek gondolkozásmódja. Kiderül, hogy mi történik az aggyal a placebo, vagyis a tényleges hatóanyag nélküli szer hatására. Aztán összerakja magát a robothal. Új technológiát alkalmaznak a térdműtéteknél. Fényképekből mozgóképet készít a mesterséges intelligencia. Kiváló állapotú díszített ünnepi hintóra bukkantak Pompejnél, és az űrből vizsgálják a madarak vándorlását. Ezekkel a témákkal foglalkozunk a mai műsorban. Először azonban arról hallhatnak, hogy rejtett struktúrát találhattak a Föld mélyén. Egy új tanulmányban a szakértők azt írják, rejtett struktúrát azonosítottak a Föld belső magjában, számol be az Ausztrál Nemzeti Egyetem oldala. Joanna Stephenson, a publikáció vezető szerzője szerint, az új réteg megfigyelése nehéz, egyedi tulajdonságai ugyanakkor bolygónk történetének egy ismeretlen, drámai eseményéről árulkodhatnak. A csapat olyan bizonyítékokat talált, melyek a helyi vas szerkezetének megváltozására utalhatnak. A friss eredmények alapján elképzelhető, hogy a Föld kétszer is lehűlt, de az eseménnyel kapcsolatban rengeteg még a kérdés. Eddig úgy tudtuk, hogy a Földnek négy fő rétege van, a kéreg, a köpeny, a külső és a belső mag, mondta el a kutató. Bár több évtizede egy újabb réteg létezését is felvetették, az adatok nem voltak elég meggyőzőek. A tudósok most egy speciális algoritmussal több ezer olyan modellt elemeztek, amelyek bolygónk belső magjáról készültek. Az érintett modelleket a szeizmikus hullámok terjedésére vonatkozó információk alapján dolgozták ki. A szakértők arra jutottak, hogy a magban egy elkülönülő, eddig ismeretlen réteg is lehet. Izgalmas felfedezésről van tehát szó, amely átírhatja a tankönyveket. És jöjjön egy másik természeti jelenség. Már a műhold képeken is látni a London méretű jéghegyet, ami leszakadta az Antarktiszról. A kutatók szerint a hatalmas A74 névre keresztelt jéghegy természetes folyamat, nem pedig a globális felmelegedés eredményeként vált le a Brandt szelfjégről. Február végén egy óriási jéghegy szakadt le az Antarktisz szelfjegéről, közel a brit kutatóállomáshoz. A tábláról akkor már lehetett látni egy repülőgépről készített videót. Az Amerikai Nemzeti Jégközpont szakemberei azonban a Sentinel-1A műhold adatait elemezve azt is meg tudták mondani, miként néz ki a világűrből az A74, ami a számítások szerint 1270 négyzetkilométeres. Bár ez valóban hatalmas területet jelent, közel sem a legnagyobb, ami eddig leszakadta az Antarktiszról. A néhány évvel ezelőtt levált A68-as például 5800 négyzetkilométeres volt, az abszolút rekorder B15-ös jéghegy pedig 11000 négyzetkilométeres felszínnel bírt. Az A74 leszakadása nem lepte meg a tudósokat, a szakemberek ugyanis évek óta figyelemmel kísérik a terület változását. Az Európai űrügynökség szerint ugyanakkor 1971 óta ez a legnagyobb jéghegy, ami levált a Brandt szelfjégről. Ami viszont ennél is fontosabb, a mostani leválás valószínűleg nem a globális felmelegedés, hanem egy természetes esemény következménye. Az A74 egyelőre alig távolodott el a Brandt szelfjégtől, így nem tudni merre indul majd a vándorlás során. A kutatók nem zárják ki, hogy az Antarktisznak ütközve tovább erodálhatja a partjegét. Ezek után pedig a folytatásban témát váltunk, rövidesen arról hallhatnak, hogy teljesen megváltozik a sokat mobilozó gyerekek gondolkodásmódja. Hogy miért? Mindjárt kiderül. Maradjanak velünk a továbbiakban is.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Teljesen megváltozik a sokat mobilózó gyerekek gondolkodásmódja. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A teljes kép gyors felmérése, úgynevezett globális fókusz segít abban, hogy a világot ne összefüggéstelen pontok halmazaként lássuk, hanem rögtön észrevegyük benne az értelmes, egész alakzatokat. A teljes képet automatikusan dolgozzuk fel, és ez akkor is így történik, amikor kifejezetten a részletekre kellene koncentrálnunk. Ha például egy összetett alakzattal kapcsolatban az a feladatunk, hogy csak a részleteket figyeljük, és döntsük el, hogy azok napot ábrázolnak-e vagy sem, egyszerűen nem tudjuk figyelmen kívül hagyni a nagy ábrát. Ha a nagy kép különbözik a részletektől, akkor ez lassítja a döntési folyamatot, vagyis megnöveli a reakcióidőnket. Ha viszont a nagy képre kell figyelnünk és arról döntést hozni, hogy mit ábrázol, a részletek nem zavarnak össze, mert ezeket nem dolgozzuk fel automatikusan. Egy új magyar pszichológiai kutatás szerint ez a folyamat már máshogy zajlik a sokat mobilozó gyerekeknél. Ha azt a feladatot kapják, hogy nyomjanak meg egy gombot, ha napot látnak a részletek vagy az egész kép szintjén, akkor ők a részleteket dolgozzák fel először, és csak utána figyelik meg a teljes képet. Az eredmények alapján a felnőttekhez vagy a digitális eszközöket nem használó gyerekekhez képest gyorsabban reagálnak akkor, ha a célábra a részletek szintjén van. Annak igazolására, hogy ezt a hatást valóban a digitális eszközök használata idézi elő, a kutatók további vizsgálatokat végeztek. A figyelmi teszt előtt ovis gyerekek egy csoportja rövid ideig digitális játékkal, míg a gyerekek egy másik csoportja hagyományos, nem digitális játékkal játszott. A gyerekek csoportba sorolása független volt attól, hogy korábban használtak-e digitális eszközöket vagy sem. Nos, az eredmények szerint 6 perc digitális játék elég volt ahhoz, hogy a gyerekek a részletekre fókuszáló figyelmi stílust mutassák a figyelmi teszten. Ezzel szemben a manuális játékkal játszók a tipikus globális stratégiát mutatták a figyelmi teszt megoldásakor. Mindezek alapján elmondható, hogy a digitális eszközök használata megváltoztatja azt, ahogyan a világot látjuk. Ez a hatás gyerekeknél különösen markáns lehet, mert ebben az időszakban az agy még könnyen alakítható, és a masszív eszközhasználat akár hosszú távú hatásokat is magával vonhat. A tipikustól eltérő figyelmi stílus nem feltétlenül rossz, de az biztos, hogy más, mint amit eddig tapasztaltunk, és ezt fontos figyelembe venni a többi között az oktatási módszerek kialakításakor. Lehetséges, hogy a jövőben ezek a gyerekek másfajta tanítási módszert, illetve tananyagot igényelnek majd a kutatók szerint. Az eddigi vizsgálatok azt mutatják, hogy azok az emberek, akik inkább a részletekre fókuszálnak, jobbak az analitikus gondolkodásban, de kevésbé kreatívak és szociális téren is lehetnek hiányosságaik. Ha csak nem változtatunk ezen a trenden, elképzelhető, hogy az újabb generáció tagjai közül több tudományos, műszaki gondolkodású felnőtt kerül majd ki, és kevesebben mennek művészeti vagy emberekkel foglalkozó pályára, ami hosszú távon jelentősen megváltoztathatja a világunkat. Érdekes megfigyelés tehát, hogy teljesen megváltozik a sokat mobilozó gyerekek gondolkodásmódja. Erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen kiderül, hogy mi történik az aggyal placebo, vagyis tényleges hatóanyag nélküli szer hatására, és jön majd egy hír a technika világából is, összerakja magát a robothal.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy mi történik az aggyal placebo, vagyis a tényleges hatóanyag nélküli szer hatására. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a placebo hatására az agy több részén is fájdalomcsökkentő aktivitás figyelhető meg. A kutatás 20 idegképalkotással dolgozó tanulmányt fésült át, amelyek segítségével 600 emberi agy szerkezetére látott rá. A probléma eddig a tanulmányozással az volt, hogy nagyon kis aranyszámú kísérlet zajlott. Ez az első olyan átfogó analízis, ami meg tudja mondani, hogy nagyobb résztvevők esetében is ugyanaz-e az eredmény. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azoknál, akiknél a legjobban hatott a placebo, a legnagyobb aktivitás csökkenés mutatkozott azokban az agyi régiókban, ahol a fájdalomérzet kialakul. Még mindig nem teljesen világos egyébként, hogy az agyunk hogyan generálja a fájdalomérzetet, de az biztos, hogy azok az agyi területek felelősek benne, amelyek a kívülről jövő testi ingereket felfogják, illetve amelyeknek a motivációban és a döntéshozatalban is szerepük van. A placebo a korai fájdalomjeleket is befolyásolta, illetve azokat a motivációs szignálokat is, amelyek nem köthetőek közvetlenül a fájdalomérzékeléshez. A kutatók változásokat találtak az agy talamusz nevű régiójában, illetve a bazális ganglionokban, vagy más néven törzsducokban is. A talamusz mindenféle érzékszervi motoros ingert érzékel, és kimutatható, hogy a fájdalomérzékelésért felelős területeit befolyásolta a legjobban a placebo. A bazális ganglionok pedig a motivációért és a fájdalomra adott reakcióért felelősek. A szakértők pedig azt gondolják, hogy a placebo effektus nagy része ezen is múlhat. Ugyanígy befolyásolja a placebo a hátsó inzulát is, ami a fájdalomérzet kialakulásának egy korai szakaszáért felelős. Ez az agykéreg egyetlen olyan része, aminek stimulálásával el lehet érni a fájdalomérzetet. Az eredmények azt mutatják, hogy a placebo hatás nem az agy egy területére koncentrálódik, sokkal inkább több terület együttes munkájának eredménye. Az, hogy ezek a területek milyen arányban vesznek részt a folyamatban, emberenként változhat. Ezek után pedig a folytatásban az orvostudomány területéről iránya a technika világa, összerakja magát a robothal, ez a következő témánk. A kaliforniai egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy sérülés után is meggyógyítsa önmagát. Az elmúlt években több olyan robot fejlesztését is láthattuk már, amelyek egyszer kiválthatják az embert egy-egy veszélyes helyzetben. Ilyen lehet például a robotkutya, ami az amerikai rendőrök munkáját segítheti. A kutatókat viszont az a kérdés is foglalkoztatja, hogy hogyan lehetne mielőbb orvosolni azt, ha egy robot megsérül. A megoldást az öngyógyító robotok jelenthetik, amelyek képesek lehetnek ellátni a saját sérüléseiket. A szakemberek olyan robotot készítettek, amely képes újra összerakni magát, még azután is, hogy valami ketté szakította. A kifejlesztett robot 2 cm hosszú, halformájának köszönhetően pedig képes úszni. 3 rétegből áll össze. Az alsó és a felső rétegben egy vezetőt és egy mágneses egységet találhatunk, középre pedig egy víztaszító réteget tettek. A robot farkánál platina található, ami ha hidrogénperoxiddal érintkezik, akkor buborék képződik. Ez segíti az egységet abban, hogy képes legyen a vízben mozogni. A fejlesztők által készített bemutató videón az is látszik, hogy a robotot 3 különálló része választották szét, ám azzal, hogy a farok képes volt mozogni a petri csészében, szép lassan újra egy egészé áll össze a szerkezet. A szakemberek azt remélik, hogy később a nagyobb robotoknál is lehetne hasonló megoldást alkalmazni, így azok egy esetleges komolyabb sérülés után is működőképesek lehetnének. Az öngyógyító robot után, maradunk még a folytatásban is hasonló témánál, új robottechnológiát alkalmaznak a térdműtéteknél, illetve szó lesz arról is, hogy fényképekből mozgóképet készít a mesterséges intelligencia.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy új robottechnológiát alkalmaznak a térdműtéteknél. Már több mint 30 műtéten van túl Magyarországon az az újdonságnak számító speciális robot, amelynek segítségével minden eddiginél pontosabban lehet végrehajtani a térdprotézisek beültetését. Az új módszer lényege, hogy amikor a sebész teljességgel manuálisan, tehát robot segítsége nélkül operál, jellemzően a betegek 20%-ánál panaszok maradhatnak vissza a műtét után, amit leggyakrabban a térdszalagok nem egyenlő feszessége okoz. Az Egyesült Államokban egyébként az utóbbi években már kifejlesztettek olyan robotokat, amelyek segítették a protézis beültetésnél a sebész munkáját, de nem tudták a beültetést személyre szabottá tenni. Az új roboteljárás tehát mindenképpen óriási előrelépést jelent a korábbiakhoz képest, mert a tért protézis összetevőit olyan helyzetbe ültetik be, amikor a tért körüli lágyrészek, oldalszalagok feszessége optimális. A betegek elégedettségének egyik legfontosabb fokmérője ugyanis az, hogy mennyire lesz stabil a tért protézis a beültetés után. Ebben nyújt előrelépést az új robot technológia, amely úgy segíti elő a tért protézis pozicionálását és illeszkedését a csontokhoz, hogy közben a szalagok egyenlő feszességre állíthatóak be a használatával. A beültetés pontosságának javítása, illetve a kisebb szöveti vágás érdekében eddig is történtek technológiai előrelépések, ám ezeknél is, akár csak a hagyományos műtéteknél, a lágyrész egyensúly megítélésében a sebész csak az érzékszerveire tud hagyatkozni. A hazánkban alkalmazott robottechnológia az első a világon, amellyel a tért körüli lágyrészek feszessége objektíven mérhető, számszerűsíthető, és az eredmények birtokában személyre szabott implantátum pozíció határozható meg. Az ezzel az eljárással végzett műtétek pedig egyértelműen gyorsabb felépülést és sokkal magasabb elégedettséget eredményeznek. A műtétnél két eszköz, ami fontos, az egyik a dinamikus digitális szalagfeszességmérő, a másik pedig egy olyan robot, amely a mért adatok alapján az optimális szalagfeszességet biztosító implantátum pozícióhoz szükséges csontelrendezést nagy pontossággal segít kijelölni. Ez az a művelet, amivel az implantátum helyét kialakítják. Ebben a robot szinte vezeti az orvos kezét, és biztosítja, hogy jó helyen és nagy pontossággal végezze a lépéseket. Ezek után maradunk még a technika világában, fényképekből mozgóképet készít a mesterséges intelligencia. Az egyik tech vállalat által fejlesztett animációs rendszer a mesterséges intelligencia segítségével meglepően élethű mozgásokat és arckifejezéseket ad hozzá az állóképekhez, így hozva létre a mozgókép illúzióját. A rendszer hátterében két mesterséges intelligencia áll egymással szemben. Az egyik az eltérő információk alapján új tartalmakat hoz létre, a másik pedig felülvizsgálja, hogy azok mennyire reálisak. Idővel az algoritmusnak köszönhetően a megjelenítés egyre pontosabbá válik. A betanításhoz a fejlesztők olyan videókat használtak, amelyeken a szem, a száj, a szemöldök, az áll és a fej mozgása látható különböző embereknél. A program a tudását az adott fotón látható személy vonásaihoz és pozíciójához igazítja. A végeredmény minősége nagyban függ attól, hogy milyen fotót használunk. Általánosságban elmondható, hogy a fényképező felé tekintő arcokból jobb animációk alakíthatóak ki. A nagyszakáll és a kiegészítők, például a szemüvegek pedig megnehezítik a mesterséges intelligencia dolgát. A program elérhető egy külön oldalon, amit azért hoztak létre a fejlesztők, hogy régi családi fotókat töltsenek fel a felhasználók. Sokan azonban hírességek fekete-fehér képeiből hoztak létre animációkat. Ennyit tehát arról, hogy fényképekből mozgóképet készít a mesterséges intelligencia. A folytatásban pedig egy fantasztikus régészeti felfedezés, kiváló állapotú díszített ünnepi hintóra bukkantak Pompejnél. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mint hogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy kiváló állapotú díszített ünnepi hintóra bukkantak Pompejnél. A nagyméretű hintó annak vas szerelékeivel, bronz és ón díszítő elemeivel, átkristályosodott fa szerkezetével és számos szerves anyagból készült részének, például kötél virágdíszek lenyomatával, a Civita Giuliana villánál került elő, az istálló felé néző folyosón. Ez ugyanaz a helyszín, ahol három felszerszámozott ló maradványai is előkerültek néhány éve az istállóból. A Pompeji Régészeti Park közleménye szerint az itt zajló megfeszített tempójú ásatások kettős célúak. Egyrészt természetesen régészeti, másrészt viszont e munkálatokkal akarnak a szakemberek véget vetni az illegális műkincs elvitelnek, ami a Vezúv környéki terület egyik leggazdagabb villájánál szinte folyamatos problémát jelent. A munkálatokban egy igen színes csapat vesz részt. Régészek, vulkanológusok, mérnökök, építészek, restaurátorok együttesen igyekeznek megmenteni a villát. Tevékenységüket archeobotanikusok és antropológusok is segítik. Az ásatások során 6 méteres mélységben érték el a korábbi útszintjét. Már a munkálatok kezdetétől különleges szerepet kapott az a helyiség is, ahonnan a hintó is előkerült. Egy fedetlen udvarra nyíló bejárati folyosóról van szó, amelynek elszenesedett, de egészben maradt fa mennyezetére is rábukkantak. A mennyezet faanyaga a vizsgálatok alapján kocsányos tölgy volt. Ezt a fát igen gyakran használták építészeti szerkezeti elemekként a rómaiak. A terem déli oldalán nyíló ajtó, ez szintén elszenesedett, bükkfából volt. Ez az ajtó vezetett az istállóba, ahol a lófélékre bukkantak korábban. A mennyezetet megtisztították, konzerválták, majd eltávolították a helyszínről, hogy tovább tudják folytatni a feltárásokat. Először egy vas szerkezet került elő. Ennek alakja azt sejtette, hogy valami jelentős lelet rejtőzik a vulkáni törmelék alatt. Az óvatos, a lelet törékeny elemeire vigyázó munka miatt lassan haladó feltárások a következő hetekben apránként egyre többet mutattak meg a díszes ünnepi hintóból, amely valami csoda folytán épségben túlélte a falak és a mennyezet beomlását, valamint az illegális alagutak ásását is. Miután azonosították az apránként előbukkanó hintót, a munkák még bonyolultabbá és aprólékosabbá váltak. A faanyagok és fémek megóvására szakosodott restaurátorok feladata volt, hogy helyben megtisztogassák és konzerválják a hintó egyes darabjait, részeit, melyek könnyen megsérülhettek volna enélkül. Eközben, amikor valamilyen üregre, hézagra bukkantak, azonnal kiöntötték azt gipszel, hogy a benne lévő esetleges korabeli lenyomatokat is megőrizhessék. Ezek a hézagok úgy keletkeztek, hogy egykor valamilyen szerves anyag volt a helyükön, ám ez elbomlott mára, viszont a nyoma, alakja megőrződött az apró szemcsés vulkáni törmelékben. Ennek az aprólékos és folyamatos, hétvégenként is zajló munkának köszönhetően sikerült a hintó tengelyét és felépítményét is megőrizni, valamint a kötelek zsinórok lenyomatát, ezzel pedig feltárult a hintó teljes szerkezete. Miután az egyes elemeket a restaurátorok a helyszínen konzerválták, a hintót darabjaira lehetett szedni, és el lehetett szállítani a régészeti park laboratóriumába, ahol majd további tisztítási és állagmegóvási munkákra kerül sor. A végleges helyreállítás hosszú időt vesz igénybe. Pompejben már találtak korábban olyan járműveket, amelyeket közlekedésre használtak, azonban korábban nem bukkant elő a mostani lelethez hasonló. A díszes ünnepi hintó feltehetően egy úgynevezett pilentum lehetett. Ezt az eszközt nem hétköznapi közlekedésre vagy szállításra használták, hanem ünnepségek, parádék, felvonulások és hasonló események díszes járműve volt. A speciális hintó, amelyet egyébként hölgyek és papnők használhattak, akár a házasságkötésekhez kapcsolódó célt is szolgálhatott. Például lehet, hogy ezen vitték az arát az új családjához. Egyedülálló, kiváló állapotú, díszített ünnepi hintóra bukkantak tehát Pompejnél, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, két érdekesség következik rövidesen. Speciális módszerrel olvastak el egy több száz éves levelet, és szó lesz arról is, hogy az űrből vizsgálják a madarak vándorlását.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Speciális módszerrel olvastak el egy több száz éves levelet. Ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A szakértők úgy tudtak belesni a lezárt üzenetbe, hogy fel sem kellett nyitniuk azt. A tudósok egy a fogászok számára létrehozott röntgenes képalkotó segítségével elsőként olvashattak el egy reneszánszkori európai levelet. A technikával képesek voltak virtuálisan a pergament sérülése nélkül felbontani a 17. századi üzenetet. A levél írója levélzárral csukta le a pergament. A korszakban népszerű eljárás lényege az, hogy gyakorlatilag magából a levélből hozzák létre a borítékot. Egészen mostanáig a hasonló forrásokat csak felnyitással lehetett megismerni. Graham Davis, az új eljárást kidolgozó Queen Mary University of London munkatársa szerint Képalkotójukat alapvetően a fogban lévő ásványok észlelésére alkották meg. A rendkívüli érzékenység azonban bizonyos pergameneken használt tinták vizsgálatára is alkalmassá teszi az eljárást. A kutatócsapat tagjai a felvételekből utóbb számítógépes algoritmusok segítségével rakták össze magát az üzenetet. A levél 1697. július 31-ére datálható, és szerzője benne egy hiteles másolatot kérte egy dokumentumról. A kutatók szerint a levél sokat elárul a korabeliek mindennapjairól, eljárásukkal pedig más forrásokat is elemezhetnek a későbbiekben. Ezek után végezetül következzen egy másik érdekesség, az űrből vizsgálják a madarak vándorlását. A Nemzetközi űrállomás ISS csapata különleges szemszögből képes vizsgálni bolygónkat. Egy projekt keretében az ISS-ről készített képek segítségével mutatják be a madarak vándorlását. A programban 7 veszélyeztetett faj útját elemzik. Az elmúlt években mindegyik állat esetében sikerült olyan kulcsfontosságú területeket azonosítani, amelyek a vándorlási útvonalak mentén találhatóak. A programban a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal mellett a kanadai űrügynökség is részt vesz. Roberta Bodnár az első kanadai nő, aki az űrben járt. Korábban rengeteg felvételt készített a madarakról és környezetükről, de tudta, hogy az űrből egészen másképp rajzolódhat ki. A program 2016-ban kezdődött meg. Az űrhajósok eleinte Észak-Amerika régióiról gyűjtöttek adatokat. A fő cél, hogy még inkább felkeltsék az érdeklődést az állatok iránt. Ehhez kiállításokat és online térképeket fognak létrehozni. Az egyik faj, a kis flamingó esetében már el is készült egy informatív összeállítás. A munka folyamatos, és újabb asztronauták kapcsolódtak be. Az ISS legénységének tagjai közül sokan szeretnek fotókat készíteni, így ez nem jelentett plusz terhelést. A felvételek létrehozása egyébként részben az űrállomás a gyors mozgása miatt egyáltalán nem egyszerű feladat. Világszerte mintegy 1500 madárfajt fenyeget a kihalás, a vándorlási útvonalak megzavarása különösen nagy problémát jelent. A kutatók bíznak abban, hogy az űrből készített képek felhívják a figyelmet a jelenségre. Az űrből vizsgálják tehát a madarak vándorlását, erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!